Áldás, békesség, szeretettel köszöntünk mindenkit Isten igéjével, Mózes első könyve 12. fejezetéből a 3. verssel. Megáldom a téged áldókat, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő az Úrtól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található János evangéliumában, a 20. fejezetben, a 19-től 29-ig terjedő versekben, a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra is, ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt, ami nagy Istenünk dicsőségére. Imádkozzunk ezért. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a húsvét, a feltámadás ünnepét. Magasztalunk téged, Urunk, hogy bár a naptár szerint véget ért ez az ünnep, a szívünkben mégis ott van ennek az öröme. És imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy hadd tudjon minél tovább, sőt, ha lehet egész életünkben megmaradni, ennek az öröme, sőt, add, hogy ez növekedjék. Urunk, tudjuk, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, arra van szükség, amit cselekedtél is itt a tanítványokkal. A bezárt ajtókon keresztül is megjelentél közöttük. Urunk, könyörülj rajtunk is, jelenj meg a mi szívünkben is. És azt ígérted, hogy csak akkor jössz be, ha mi ajtót nyitunk. Nem ígérted, hogy bejössz erővel, erőszakkal a mi életünkbe. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy mi boldogan is, örömmel tárjuk minél nagyobbra szívünk ajtaját. Be akarunk téged hívni, és azért könyörgünk, állj oda középre, ahol mindent látsz. Tisztíts meg bennünket, és adj nekünk megújulást te benned. Add, Urunk, azt az örömöt, amit átéltünk a húsvéti úrvacsorában, az értünk megtöretett testedet és értünk ontott véredet jelképező úrvacsorai jegyek vételében. Add, Urunk, hogy ez kiteljesedjék, és hogy úrvacsora nélkül is minden napon átéljük, mennyire szeretsz bennünket, életedet adtad értünk. Így imádkozunk hozzád, Urunk, segíts, hogy fel tudjuk emelni tekintetünket a hétköznapokból, a mindennapokból, azoknak a terheiből, nyomorúságaiból, próbáiból. Add, Urunk, hogy ezek közepette is mindig te hozzá tudjunk jönni, és tőle tudjuk kérni, várni a megoldásokat. Így imádkozunk, Urunk, különösen is azokért, akiknek a szívében talán legnagyobb a fájdalom, akik betegek miatt, szeretteik miatt aggodalmaskodnak talán ebben az órában is. Vigasztald őket, Urunk, és légy a betegek gyógyítója. De imádkozunk azokért is, akiket elszólítottál ebből a világból, itt maradt szeretteiknek szívét, sebeit te kötözd be, Urunk, és te légy vigasztalójuk. Könyörgünk, Urunk, áld meg mindazokat, akiknek az életében most örömteli pillanatok vannak, hadd legyen az ő szívük teljes veled, te benned. És így könyörgünk azért is, ezen a mai napon légy velünk, és áld meg az ige hirdetőjét, bennünket, hallgatókat is. Hadd tudjuk a te szavadként fogadni az elhangzókat, sőt, könyörgünk, hogy ezek hadd legyenek életté is bennünk. Nem csak azt akarjuk, hogy halljunk valamilyen szent beszédet, hanem a te igédet akarjuk szívünkbe fogadni, és könyörgünk azért is, munkálkodj a te igéden keresztül a mi szívünkben, hogy másképpen menjünk haza, mint ahogyan eléd járultunk. Hallgass meg, Urunk, a te szeretetedért. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt ige szakaszból szól hozzánk, egyrésztről Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelének, első részéből a 10-től a 16-ig terjedő versekből, és olvasom még Istennek igéjét a 2. Timóteus levél 2. részének 8. verséből. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotok, radom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik. Mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében, hogy végtelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sokortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül, erről szól az én evangéliumom. Kedves testvérek, a húsvétot követő első vasárnapot a keresztény világ nagyon sokféleképpen nevezi, mert annyira gazdag lelki tartalommal bír. Nyilvánvalóan hordozója ez a csodálatos vasárnap a húsvéti gazdagság minden egyes mozzanatának. Van, aki úgy tekinti a mai vasárnapot, és úgy nevezi keresztény körökben, hogy fehér vasárnap. Ugyanis mindazok a katekumenusok, akik nagy szombaton megkeresztelkedtek, annak idején ezen a vasárnapon vették le azt a hófehér ruhájukat, amelyet Krisztus megváltó áldozata hozott el nekik. De nem csak fehér vasárnapja hívják a mai vasárnapot, kedves testvérek, hanem tudjuk, hogy II. János Pál pápa volt az, amely 2000 áprilisában ezt a vasárnapot, a húsvét utáni első vasárnapot nevezte ki az isteni irgalmasság vasárnapjának. Mi protestánsok már elég régóta tartjuk ezt a vasárnapot Isten irgalmasságának vasárnapjának, mégpedig úgy, ahogyan nevezzük is sok módon, hogy Tamás vasárnap, mert hiszen bár az ajtók zárva voltak, 8 nap múlva ismét elment Jézus a tanítványi gyűlésbe, ahol ott volt Tamás apostol is, és azzal a szavakkal hívta önmagához Tamást az Úr, amelyekkel kételkedett. Mennyiféle látásmód születik meg a húsvéti feltámadott Krisztus látásával. Azt láthatjuk, hogy Magdalai Mária, aki még húsvét hajnalban ment ki az üres sírhoz, nézett. Az ő szemeivel látta, hogy az a szikla sírbolt, amelybe elhelyezték az urat, üres, mert el van hengerítve előle az a nagy hatalmas kő. Aztán arról hallunk, hogy Péter apostol is, amikor Jánossal együtt odafut a sírhoz, ő már át tudja gondolni a dolgokat, amikor bemegy a sírba, és tudja, hogy az Úrtól lehet mindez. De János a szeretett tanítvány még többet tud látni, hiszen ő ott állt a golgotai keresztfa tövében is, látta és hallotta a szenvedő Krisztust, s átvette már ott a kereszt tövében a küldetést, fiú, íme a te anyád. S gyakorlatilag az első megszületendő egyháznak az alap sejtjét fogja majd alkotni, az a tanítvány, aki húsvét hajnalba elfut a sírhoz, betekint, látott és hitt. Sokan vagyunk, kedves testvérek, és sokféleképpen tudjuk látni ugyanazt, de Isten kegyelme mindnyájunkat át akar ölelni, és az isteni irgalmasság vasárnapján Isten mindnyájunkra szeretné kiterjeszteni irgalmas szeretetét, mert ő maga ígérte, irgalmasságot cselekszem mindazokkal ezer íziglen, akik engem szeretnek. Kedves testvérek, ott lehet megtalálni az irgalmasságot, ahol a feltámadott Úr már bement egy szívbe, egy lelki hajlékba, s megtapasztalta, mit jelent, amikor Isten nem vádol, nem számon kér, hanem szeret és megbocsájt. Bizony a nagyheti eseményekben a tanítványok számtalan bukása tárult fel, ami lelki szemeink előtt is, s valahol az ember, hogyha csak egy egyszerű regényt olvasott volna, várná a fordulatot, hogy aki győztes lett, imáron számot vesz majd azokkal, akik megtagadták, elárulták, akik nem imádkoztak vele együtt. Nem hallunk arról, hogy a feltámadott Krisztus bárkit számon kért volna. Nem hallunk arról, hogy vádaskodásokba bonyolódnának bele. Egy dolgot hallunk. Hogy bár a tanítványok félelmes szívvel vannak együtt, azon a helyen, ahol valószínűsítik, hogy az Úr Jézus megtörte a kenyeret, ahol nagy csütörtök este együtt volt az övéivel, ezek a tanítványok oda vágynak vissza, ahol még együtt voltak, bár a félelem rájuk zárta az ajtót, mert nagyon jól tudták, hogy a korabeli szokás szerint, amilyen a mesterük életének vége volt, arra az élet kilátásra számíthatnak a követők is. Félnek. De ne aggódjunk, kedves testvérek, ezek miatt a félelmek, könnyek és kétkedések miatt, amelyekben a húsvéti tanítványokat látjuk, mert az Úr Jézus éppen azoknak jelenik meg, azoknak a tanítványoknak, akik először is sírnak, lelkük mélyéig meg tudnak indulni, azoknak jelenik meg, akik félnek, mert a félelem szorongatja és aggódóvá teszi őket, hogyan lesz Jézus nélkül, hogyan tovább. S a harmadik tanítványi csoport felé is van a feltámadottnak útja, akik kishitűek, akik kételkednek, akiknek az Úr nem győz újabb és újabb jelet adni, mert még mindig nem tudják elhenni, vagy nem merik elhinni az, hogy Jézus Krisztus él. Kedves testvérek, bármelyik tanítványi lelki alkathoz legyünk közel, félő szívűek legyünk, vagy kételkedők, vagy éppen síró tanítványai az Úrnak. Az Úr Jézus húsvét után is alkalmat szeretne találni arra, hogy belépjen az életünkbe. Ugyanis húsvét nem akkor van csupán, amikor a naptári ünnepnap szerint húsvétot ünneplünk, hanem húsvét akkor van, ahol minden lelki, szellemi, testi lezártságunk ellenére Jézus egyszerűen bejön az életünkbe, megáll a középen, és elhangzik az élet urának szava, békesség néktek. Csak ott lehet békesség, ahol ezt maga a békesség osztogatja. Csak ott lehet élet, ahol az élet maga adja az életet. És a feltámadott ezért megy el a tanítványi gyűlésbe, hogy hallják az ő hangját. Ugyanis amikor az első alkalommal húsvét vasárnap este az Úr Jézus bement a tanítványi körbe, és hallották és látták az Urat, minden félelmük elszállt, és bizony igen nagy öröm volt a szívükbe. Hallották Jézus hangját, és erről felismerték az Urat, és ez volt számukra a legnagyobb bizonyíték, hogy Krisztus él. Miért hirdettetik az ige, kedves testvérek, minden Úr napján, minden vasárnap, amikor gyakorlatilag minden vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül, és hogy megtörte a halál erejét. Azért hangzik az ige, hogy Szent Lelke által felismerjük az élet Urának a hangját, és felismerve őt, megnyissuk a szívünket, és kérjük, Uram, látod, mi van az életemben, de ha te nem jössz be, ha nem állsz a középre, soha nem lesz békességem, soha nem lesz áldásom, soha nem fogom látni világosan az, hogy hogyan tovább veled és általad. Kedves testvérek, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az embert úgy alkotta meg a mindenható Isten, hogy zárt rendszernek tekinthető testében, lelki működéseiben és értelmi funkcióiban. Zárt rendszer. Mennyire nem könnyű egy beteget felkészíteni egy műtétre, amikor egy orvos beszeretne avatkozni egy emberi test funkcióiba. Nem egyszerű dolog egy zárt rendszerbe, egy vérkeringésbe, egy szívet, egy vesét, egy májat érinteni, vágni, gyógyítani. Zárt rendszer, nagyon kell érteni hozzá, ha valaki ebbe a rendszerbe be akar avatkozni, bármilyen céllal. De ugyanilyen a mi lelkünk is, mennyire nehezen tud az ember megnyílni, hogyha sok próbatétel, sok fájdalom éri. Hány ember van, aki lelke köré vastag kötegeket épít és növeszt, mert nem akarja, hogy tövisek szúrják a szívét. És aztán az emberi gondolat, a ráció. Talán Tamás apostol életében láthatjuk, hogy mennyire őszintén tud keresővé lenni egy racionalitásokba bizakodó ember, aki őszinte szívvel indul el a rendelkezésére álló tényekből, és aztán jut el egészen a feltámadott Krisztus megtapasztalásáig, hogy ki tudja mondani, én Uram és én Istenem. Egy valaki tud ezekbe az átrendszerekbe csodálatos módon behatolni, ez pedig az élet Ura Jézus Krisztus. Feljegyzi a Szent Hagyomány, hogy Ágoston, aki rendkívül okos észjárású ember volt korában, és nagyon rendkívül tehetséges volt a jogi tudományokat tekintve, Mónika, az ő édesanyja, mennyit imádkozott az ő kicsapongó életmódot folytató fiáért, hogy megváltozzon az élete. S egyszer csak azt vesszük észre, hogy ez az Ágoston, katolikus egyház szerint Szent Ágostonná válik, és nem csak a jogi tudományoknak hódol, hanem megváltozik az élet menete, a gondolat menete, mert valaki úrrá lett a szívén, és immár középpontban állt az életébe, az érte is meghalt és feltámadott Krisztus. És ez a tehetséges ember imáról Jézussal együtt gondolkodó emberré válik, és az ő bizonyság tevőjévé. Bernardo Ferencről is feljegyzik, hogy az egykori gazdag családnak, ruhakereskedőknek a sarja, amikor éppen birtokukról kilovagolt, és meglátott egy leprás, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embert, leszállt a lováról. Köntösét ráborította, átölelte, és megcsókolta azt az embert, aki gyakorlatilag felé a halált kellett volna, hogy közvetítse, mert valaki áttört a pénz éhségen, amely az életét addig meghatározta, addig olyan életet élt, amelyben a borívás, a vetélkedés, a züllöttség volt a legfőbb dolog és a pénzközpontú gondolkodás. Egyszer csak Jézus megáll a középen, és megváltoztatja az életét, és kedves testvérek, úgy nevezi őt a szent hagyomány, hogy Assisi Szent Ferenc. És aztán előttünk van maga Saul, akiről az apostolok cselekedete könyve jegyzi fel, hogy öldöklése vágyától lihegve ment Damaszkuszba, azt megelőzően Jeruzsálembe kérte el a korabeli hatóság jóvá hagyását, pecsétes levelét, hogy a damaszkuszi keresztjéneket megbilincselve elvigye majd, és kivégeztesse őket. És amikor ez a Saul ennyire lezártan, meggyőződve maga igazáról, száguld, és bevallja Galata levélben is, hogy mennyire üldözte és pusztította ő a Krisztus Anya Szent Egyházát. Egyszer csak az Úr Jézus megállítja őt Damaszkusz határában, s az, aki mindent olyan tisztán látott, megvakul. 3 napig nem lát, nem eszik és nem iszik. Ő, aki annyira maga biztos volt, úgy botorkál be mások segítségével Damaszkusz városába, s majd a keresztjén Anániás fogja őt megáldani, és imádkozik érte, hogy megteljék szent lélekkel, és megtanulja, mennyit kell szenvedni Jézus Krisztus nevéért. Megváltozik, és Saulból Pál apostol lesz, aki úgy adja át az ő örömhírét Timóteusnak, az ifjú tanítványának, akit lelki módon született fiának tekintett. Emlékezz, hogy a Dávid utóda, a Jézus Krisztus feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom. Vajon nekünk van-e örömhírünk? És ha van, vajon a feltámadott Krisztusról szól-e az az örömhír? Vajon a feltámadott Krisztus életünk középpontjába van-e? Beengedtük-e már őt a középre? Vagy még mindig a periférián van, s várja, hogy egyre beljebb és beljebb kerülhessünk életünk mindennapjaiba. Amikor az Úr Jézus bemegy, bár az ajtók zárva voltak, nem áttöri a falakat, kedves testvérek, hanem a vágyakozó szívű tanítványok számára jelenik meg, akiknek gyászában nem bölcsbeszédekre van szükségük, hanem egy valakire, akit elveszítettek, az élő Krisztusra. Lehet, hogy most is úgy gondoljuk, hogy sok minden másra lenne még szükségünk, de higgyük el az igének, hogy a legnagyobb öröm a feltámadott Krisztus befogadása fölötti öröm. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. S azt az életet pedig, amelyet még ebben a látható világban élünk, azt az ő dicsőségére kell, hogy igyekezzünk megélni. Pál, aki levele írásakor bizony bilincseket visel önmagán, és emiatt az örömhír miatt, a feltámadott Krisztus miatt szenvedi a római börtönnek minden kínját és nyomorúságát. Bilincsek vannak az ő csuklóin, amikor ezt a levelet valószínűleg diktálja, és minden mozzanatában, minden megmozdulásával emlékezik arra, hogy annak idején keresztjéneket akart megbilincselni, és az Úr, mikor megérintette a lelkét, őd bilincselte az érte szenvedő és feltámadó élő Krisztushoz. Kedves testvérek, nagy adomány az, amikor Jézus megjelenik az életünkbe. Érzékeljük mi ezt, hiszen van, amikor kérdez, van, amikor lelkiismeret furdalást okoz, amikor rámutat életünk egy-egy gyenge pontjára, amiben fejlődnünk kell, vagy amit ki kell javítanunk. Érezzük sokszor, hogy indítana, mégpedig amelyről a mai vasárnap is szól, irgalmasságra. De hogyan legyünk irgalmasok, ha nem hordozzuk az élő Krisztust, aki nekünk is megirgalmaz? Az irgalom szó az értelmező kézi szótárba ezt jelenti, együttérző, segíteni akaró, részvét más személy nehéz sorsa, szenvedése iránt. Maga az irgalmaz, pedig mint cselekvés, azt jelenti, hogy megértem. Megértem a másik élethelyzetét, megértem a gondolatmenetét, megértem azt, ahogyan a döntését meghozta, amikor az Úr Jézus megjelenik a tanítványi gyűlésbe, Tamásért jelenik meg, mert irgalmaz neki, mert ezt az embert bár nagyon sokszor úgy tüntetik fel, hogy a hitetlen Tamás, de azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon jó lenne, ha sokan ilyen becsületesen kételkednének, ha kételkedéseikkel sokan a tanítványok gyűlésébe mennének, mert nem mindegy, hogy hol kételkedem, nem mindegy, hogy hol teszem fel a kérdéseimet, a tanítványok gyűlésébe van a helyünk, ott, ahol Jézus mindig megjelenik, hogy megállva felénk is mondja, Sálóm aléhem, Eiréné hümin, békesség néktek. Mennyire felüdülés volt ez a tanítványoknak, de mennyire szívszaggató Tamás apostolnak, amikor az Úr Jézus azokkal a szavakkal hívja, vonja magához, amelyekkel ő azelőtt kételkedett. Jöjj, Tamás, és nézd meg a sebeimet, és tedd a kezedet a nagy oldal sebemre, s ne légy most már hitetlen, hanem légy hívő. Tamás látni akart, tapintani akart, érezni akarta azt a nagy sebet, ami Jézus halálát okozta. Meg szeretett volna győződni arról, hogy valóban meghalt, és hogy valóban feltámadt. És kedves testvérek, ezen a zárt rendszeren, ezen a racionalista férfi gondolkodáson Jézus az ő irgalmával át tudott hatolni. Jöjj és láss meg engemet! Kedves testvérek, nagyon sok szenvedő ember mondta már el, különösképpen közel a halálhoz, a haldoklás stádiumában, hogy mindig a szenvedő Krisztus látják. Látják őt, ahogyan halad, ahogyan megkínozzák. Álmodnak, vagy valóságképpen ők sem tudják, de mindazok, akik egész életükbe belekapasztottak Krisztus keresztjébe, sokszor merítenek erőt a szenvedő Krisztusból, de nem csak belőle kell erőt meríteni, hanem a feltámadottból. Mi nem egy levert, megszégyenült és megvádolt Krisztusnak vagyunk a követői, hanem egy feltámadott és győztes élet urának fejedelmének. Vajon boldoggá tesz-e minket az, hogy Krisztus él? Örömhíre számunkra sok fájdalmunk között. Tudunk-e ezzel elindulni, és tudjuk-e magunkat és másokat is arra bíztatni, emlékezzél, el ne feledd, akkor sem, ha ravatal mellett kell állni, akkor sem, ha betegágyon szenvedünk, akkor sem, hogyha az élet szétzilál bennünket, akkor is, hogyha a látható egészen mást akar üzenni. Hiszed-e, hogy feltámadott és él? Hallod-e a szavát? S engeded-e, hogy ott maradjon életed középpontjában? Krisztusnak ez a szándéka, mert csak ő tudja megváltoztatni az első ember lelki indulatát és gondolatmenetét. Egyszer feljegyezték, hogy egy misszionárius, aki egy nagyon szigorúan őrzött börtönbe, nagy nehezen bejuthatott és látogatást tehetett. Éppen akkor ért oda, amikor a vár börtönnek az udvarán a rabok sétáltak, és megdöbbenve vette észre azt, hogy legfőképpen középkorú férfiakat látott az udvaron, és a parancsnok szóvá is tette, hogy látom, hogy meg van indulva a látottakon, különösképpen, ha tudná, hogy milyen tehetséges emberek ezek. És amikor a parancsnoki szobájába felmentek, elővette egy festményt, és azt mondta, hogy ezt az egyik rab festette, mégpedig a kápolna számára, de hát ezt nem tehettük ki. És a misszionárius megkérdezte, hogy miért. Hát azért, mert ezen a képen a 12 legbűnösebb rab szerepel. Aki megfestette, úgy festette meg ezeket a rabokat, akik embereket gyilkoltak, mintha egy torony magasságáról néznénk lennek a 12 embernek az arcára. Felfele néztek, vágyakozó tekintettel, ragyogó arccal. És azt mondta a rab, aki ezt a képet festette, mikor a misszionárius beszélhetett vele. Tudja, Uram, lehet, hogy egy egyszerű bűnből ki lehet menekülni, ha hatással van ránk egy szerető feleség, vagy a fogda, vagy egy egyszerű emberi elbeszélgetés. De mi, akik ilyen komoly bűneket követtünk el, minket már senki más nem tud változtatni, csak az értünk meghalt és feltámadott Krisztus, és az a Szentlélek, akit mi várunk, mert húsvét és pünkösd egyformán hirdeti, él az Isten, és él az ő szeretete. Irgalmasság vasárnapja van, kedves testvérek, emlékeznünk kell arról, hogy az Úr Jézus irgalmas szívével ment a tanítványai után, irgalmas szeretetével nyúlt utána Tamásnak, mert egyet sem akart elveszíteni az övéi közül. Így jön az Úr ma is, húsvét után az első vasárnapon mi utánunk, irgalmas szeretetével, ahogyan Sőren Kierkegaard mondja idézetében, amelyhez Turmezei Erzsébet ír gyönyörű sorokat. Te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Tiszta, bővízű, csodálatos forrás. Keres tovább a szomjasakat. Látod, mennyien vannak. Posvány vizével oltják szomjúságuk. Szomjaznak életre, szeretetre, irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra. Szomjazók számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, ahogyan elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg se várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok. Boldog, akit már megtaláltál, s nem posványok mérgező vizét issza, ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé, és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te áldott, drága, tiszta, keresd tovább a szomjasakat. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hála van a szívünkben, Urunk, mert szeretetednek nincs határa, s irgalmasságodat mindazokra kiterjeszted, akik előtted leborulva Jézusra felnéznek. Köszönjük, Urunk, hogy ma így nézhetünk fel az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztusra, s magasztalunk azért, édesatyánk, hogy küldő szereteted ma is ugyanaz. Ugyanúgy küldöd életünkhöz, családjainkhoz, gyülekezeteinkhez a feltámadott Krisztust, mint annak idején, hogy bemenve, sokszor próbákkal megterhelt életünk középpontjába, meghirdethesse az élet igéit, békesség néktek. Úr Jézus, te tudod, és jól érted messziről minden gondolatunkat, mennyire szükségünk van arra, hogy áthatolj lelkünkön, elménken, emberi zárt rendszereinken, s a középen elmond a lét igét, Én vagyok, bízzatok, ne féljetek, békesség néktek. Úr Jézus, magasztalunk azért, hogy ez az örömhír minden időben örömhír marad a számunkra, s köszönjük azt, Úr Jézus, hogy ahová te bevonulsz, oda békességet, életet, szeretetedet és irgalmadat viszed. Bocsásd meg, Urunk, amikor téged kizárva, békétlenség, leépülés, nyomorúság és irgalmatlanság támad a szíveinkbe s az ajkainkba. Könyörülő irgalmadért esedezünk, Urunk. Vedd kegyelmedbe a betegeket, hogy megtapasztalhassák gyógyító erődet. Könyörgünk a gyászban megtört szívekért, Urunk, menj be lelkük középpontjába, és hirdesd meg azt az ígét, amely őket is meg tudja vigasztalni, és örömhír tud a szívükbe elrejteni. Könyörgünk, Urunk, hogy legyél a gyermekekkel, ifjakkal, a munkaterhét hordozókkal, s az idős testvérekkel. Könyörülj meg, Urunk, családjainkon, egyéni személyes életeinken, s könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért is. Úr Jézus, te állj a középen, és te hirdesd áldott igéidet, hogy mindenki átvehesse az élet ajándékát. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy oly sokszor kell téged befogadnunk. Engedd meg, Urunk, hogy egyszer úgy válhasson zárt rendszerré életünk, hogy már te bent vagy és bent maradsz az életünkbe, ahogyan Krisztus lakhat mi bennünk, mi pedig ő benne. Így könyörgünk, hallgass meg mindnyájunknak imádságát, áld és szenteld meg, Urunk, testünket, lelkünket, gondolatainkat, hogy az örömhír vivőitként mi is szolgálatodba lehessünk, most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megszentelő és megáldó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Az idősebbek bizonyára jól emlékeznek rá, éppen 15 évvel ezelőtt adta vissza lelkét teremtőjének Sárközi József testvérünk, aki a gyülekezetünknek gondnoka volt. Április 1-én ment el a minden élők útján, és április 7-én hirdette dr. Benke György, akkor már nyugalmazott lelkipásztor, a feltámadás vigasztaló erejét a ravatala fölött. Sárközi József vasesztergályos szakmát gyakorolta és oktatta az egyetemi hallgatóknak itt Miskolcon. A 80-as években a Diósgyőr vasgyári gyülekezetbe járt, hitvesével, Juhász Annával kötött boldog házasságát Isten két lánygyermekkel áldotta meg. 1990 tavaszán elveszítette feleségét, ekkor csatlakozott a Deszka templom gyülekezetéhez. Ettől fogva minden idejét presbiteri, majd gondnoki szolgálatára fordította. Imádkozó és tevékeny életével a cselekvőhit példájává lett mindnyájunk előtt. A 134. Zsoltárban olvassuk, áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az igaznak az emlékezete áldott, így legyen. Amen.